Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Ma szeretnék egy olyan üzenetet átadni, ami remélhetőleg mindenki számára bátorító lesz, és ezt a gyülekezetet fogja továbbvinni és növelni az életedet. Azt szerettem volna tőletek megkérdezni, hogy gondolkoztatok-e már azon, hogy miért jövünk össze? Miért találkozunk minden vasárnap? Miért jövünk el ide a gyülekezetbe? Miért jövünk el a házi csoportokra? Gondolkoztatok-e már ezen, hogy miért vagyunk itt, miért jövünk össze? Mi az a dolog, ami motivál, hogy elgyere ilyenkor? A Niki az ajtóban, aki így integet nektek, vagy a felszolgálás mondjuk, vagy a finom limonádé, meg szörpök, vagy a zene, vagy az, hogy valakivel találkozhatsz, itt vannak a barátaid, vagy hogy Istennel találkozol. Mi az a dolog, ami miatt összejövünk, és mi az a dolog, ami miatt együtt vagyunk, mint gyülekezet? Mitől gyülekezet a gyülekezet? Gondolkoztatok már ezen? Tedd fel magadnak ezt a kérdést, és szerintem mindenki valamilyen szinten azért jön el vasárnap, mert szeretne valamit kapni itt. Igaz? Azért jövünk el, hogy feltöltődjünk, hogy inspirálódjunk. Azért jövünk el, hogy találkozunk Istennel, találkozunk egymással, hogy megoldódjanak a problémáink az életünkben. Hányan jöttetek be problémákkal ide erre a helyre? Kinek van itt valamilyen problémája, amit éppen most meg kell oldani? Valami nehézség. Csak egy ember. De jó nektek. Szuper. Akkor már egyre több. Azt gondolom, mindannyiunknak vannak problémái, amikkel bejövünk, igaz? Azért jövünk el, ugye, hogy segítséget kapjunk a gyülekezet, ezért van egy otthon a magányosak számára, egy hely, hogy segítséget kapjunk, egy kórház, hogy növekedjen az életed, hogy esetleg lehetőséget kapja arra, hogy kibontsd az ajándékaidat, mert ugye erről is szól a gyülekezet, hogy mi azért elköteleztük magunkat, mint pásztorok, mint vezetők, hogy gondot viseljünk rólatok, hogy az életetek növekedjen, és kibontsuk az életünk, kibontsuk, és kiteljesedjenek az ajándékaid. Tehát gyakorlatilag azért jövünk el, összefoglalva egy szóval, vagy két szóval, hogy velem törődjön valaki. Igaz? Nem ezért jöttök? Annak örülök, hogyha nem. Csak ezért. Ugyanis ez nem probléma, és ez tök jó, hogyha van bennünk egy vágy, hogy a problémáink meg legyenek oldva, és hogy vannak szükségeink, nehézségek az életünkben. Ez tök jó, hogy valamit akarunk kapni. Szerintem az sem jó, hogyha nincsen bennünk ilyen elvárás, és nem akarunk növekedni, nem akarunk változni az életünkben. Viszont, ha csak ez a célod, csak ez az egyetlen motiváció, ami miatt el akarsz jönni, akkor lehet, hogy ki kell, hogy ábrándítsalak, mert az elvárásaidat nem fogja tudni betölteni ez a gyülekezet, és nem fognak a szükségeid betöltődni. És a mai napon igazából erről szeretnék beszélni, hogy miért is van ez. Ha az egyetlen célod és elvárásod ez, hogy mondjuk kapj valamit, valószínűleg nem fogod megkapni, amire vágysz. És azt gondolom, hogy a karácsony pontosan erről szól, és ezt akarja nekünk tanítani, hogy Isten volt az, aki elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, a legnagyobb ajándékot. Azért, és a karácsonynak azt gondolom, ez az egyik legfontosabb üzenete, azért, hogy megtanuljunk adni. Megtanuljunk adni másoknak. Nem tudom, hogy, hadd mondjam el, ezt illusztrálni szeretném egy dologgal. Például tegyük fel, hogy mondjuk ott van 24-e, szenteste, ki szeret ajándékokat kapni? Mindenki szeret ajándékot kapni. Ki várja már azt, hogy mit fog kapni most karácsonykor? Oké. Mindenki szeret kapni, igaz? Nem mondjátok azt, hogy nem szerettek kapni, mert akkor hazudtok. Tényleg. Mindenki szeret kapni. Minden emberben benn van a vágy, hogy kapjon. Igaz? De mi lenne akkor, csak képzeld el azt a helyzetet, hogy december 24-én alig várod, hogy mit fogok kapni, és már alig várod, hogy ott legyél, leülsz a karácsonyfa mellé, és ott van az egész család, és mindenki ugyanilyen izgatottsággal jön oda, és azt mondja, bárcsak tudnám, mit fogok kapni, és mind az öt ember, mondjuk öten vagytok a családban, leültök a karácsonyfa köré, és ránéztek a fa alá, és egy darab ajándék nincsen a karácsonyfa alatt. És rájössz arra, hogy annyira szerettél volna kapni, hogy elfelejtettél adni. Elfelejtettél valami ajándékot venni, összecsomagolni és berakni a karácsonyfa alá. A gyülekezetben is néha történhetnek ilyen dolgok. A karácsony erre emlékezted minket, és meg akar tanítani Isten a karácsonyon keresztül, hogy mit jelent adni másoknak. Nem kimondottan egy tárgyi ajándékot, hanem inkább törődni egymással. Ami azt hiszem az egyik legfontosabb dolog a gyülekezetben, és amiről kell, hogy szóljon a gyülekezet, hogy egymással törődünk. Amikor bejövünk a gyülekezetbe a szükségeinkkel, de ha mindenki egy olyan hozzáállással jön, hogy a saját szüksége be legyen töltve, akkor soha nem fog betöltődni igazából. Ha mindenki egy olyan elvárással jön, hogy én kapjak valamit a mai nap, és csak ez az elvárás van bennünk, mindenki, képzeld el, hogy ugyanezzel az elvárással jön be, akkor valószínűleg ki kell, hogy ábránítsalak, de nem fogsz kapni semmit. Mivel, hogy mindenki ugyanezzel az elvárással jött. Szóval egy másik hozzáállásra van szükségünk. Hogyan lesz betöltve a szükséged itt a gyülekezetben? Hogyan lesz betöltve a szükséged a közösségben, a KKL-ben? Azt gondolom, a kulcs az, hogy meghozol egy döntést, hogy én fogok törődni. Amikor minden egyes ember meghozza azt a döntést a gyülekezetbe, a KKL-ben, hogy mondjuk én fogok törődni. Minden egyes, nem csak két ember, nem csak öt, nem csak tíz, hanem gondoljátok el, minden egyes ember meghozza ezt a döntést, hogy én fogok törődni valakivel. Minden szükségbe lesz töltve itt ezen a helyen. És nagyon sokféle háttérből jövünk. Tényleg, nagyon sokféle szükségünk van. De ez az egyetlen megoldás, ez az egyetlen mód, hogy Isten be tudja tölteni a szükségeinket. Ha azt gondolod, hogy ez csak egy vagy két embernek a felelőssége, azt gondolod, hogy ez majd a Zsanié. Hányan gondoljátok el, hogy a Zsani rengeteget, ő egy ilyen fénybomba, azt gondolom itt a gyülekezetben. A legtöbbet, nagyon sokat kapok tőle minden nap. Minden egyes percben, minden egyes pillanatban. Vagy vannak még ilyen fénybombák, azt hiszem, itt a gyülekezetben. De hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk ez egy-két embernek a felelőssége, hogy majd ő fog törődni, akkor valószínűleg csalódni fogsz, mert a gyülekezetben mi nem vagyunk elég sokan, vagy elég sokak, hogy minden szükséget be tudjunk tölteni. Isten azt szeretné, hogyha mindannyiunk meghoznánk egy döntést, hogy én elkezdek törődni. És tényleg azt gondolom, hogy ez egy kijelentés kell, hogy legyen, és ez azért fontos, mert meg kell, hogy értsük azt, hogy ha azt gondoljuk, hogy ez csak mondjuk a vezetőknek, vagy egy pásztornak a felelőssége, akkor egy idő után ezek az emberek ki fognak égni, és abba fogják hagyni az adást. És egy idő után már nem fognak többet tudni adni. Nagyon fontos az, hogy mi, mint gyülekezet felismerjük azt, hogy szükségünk van mindenkire, szükségünk van és mindenki tud valamit adni, valamit hozzáadni a gyülekezethez, hozzáadni a közösséghez, hozzáadni és fény lenni. Van benned valami, amit te is tudsz adni valaki másnak. Hadd mondjak el egy nagyon érdekes dolgot. Azt gondolom, hogy ennek a gyülekezetnek akkor van jövője. A KK-nak akkor van jövő, és akkor fog növekedni, és akkor fogunk egy több embert befogadni ide a gyülekezetbe, ha megértjük ezt, hogy én fogok törődni. Ez az egyetlen megoldás, mert rengeteg embernek vannak szükségei, rengeteg ember, látom, hogy akarnak kapcsolódni akár ide a gyülinkbe is, vagy az életetekhez. Az egyetlen megoldás, hogy ez a gyülekezet növekedjen az, hogy mindenki meghozd egy döntést, hogy én fogok törődni. Így fogunk tudni több embert befogadni, hogy nem csak mondjuk 5-6 emberhez kapcsolódik mindenki, hanem mindenkihez kapcsolódik valaki. Nem csak egy 5-6 ember pásztorol valakit, az embereket a gyülekezetben, nem csak a házi csoport vendéglátók, hanem mindenki elkezd pásztorolni. És megtanuljuk őket tanácsolni, szolgálni mások felé. Különben nem fog növekedni. És ez nem kell, hogy pásztor legyél. Nem kell, hogy ehhez legyen egy diplomád, nem kell, hogy elvégezz egy bibliaiskolát, nem kell, hogy igazából nagyon sok tudásod legyen, a bibliai tudásod. Egyszerűen két dolgot kell tudnod. Ismerned kell ennek a gyülekezetnek a szívét, az értékrendjét, a mi szívünket, a pásztoraidnak a szívét, és ezt továbbadni másoknak. És hiszem azt, hogy így, amikor ezt továbbadod, akkor te lehetsz egy csillag, egy fénylő csillag a mások számára. Hiszem azt, hogy te tudsz tanácsolni, bennetek van a lehetőség, hogy tanácsoljatok, bölcs, isteni, bibliai tanácsokat adjatok másoknak, hogy bátorítsatok, barátnak lenni, mit jelent meghallgatni, imádkozni. Hiszem, hogy te tudsz segíteni. És egy csomó dolgot megtanultatok tőlünk. A következő kihívás a gyülekezet számára, főleg ebben a karácsonyi időszakban, az az, hogy ezt, amit megtanultatok, azt továbbadjátok. És elkezdjétek ti valaki számára egy pásztor lenni. Valaki számára egy olyan pásztor lenni, mint amilyen mi vagyunk felétek. Amilyen pásztorok vagyunk mi a ti életetekben. Kétféle ember van a gyülekezetben. És nem tudom, hogy jó ez, hogy így ketté választjuk két csoportra, de azt gondolom mindenkiben benne van egy picit, egyik is, meg a másik is. Az egyik típusú ember az áldottak. Azok az emberek, akik egy jó családi háttérből jönnek. Igazából nem mentek keresztül túl nagy nehézségeken az életükben. Sikeresek voltak az életük több területén is, anyagilag is rendben vannak, jó családból jönnek. Tehát úgy minden úgy áldott az életükben. Ilyen vagyok én. Megmondom őszintén, ilyen vagyok én, mert nem panaszkodhatok, egy jó családból jövök. Tényleg Isten megáldott egy csomó dologgal. Vannak a másik típusú emberek, akik bejönnek a gyülekezetbe, a megtört szívűek. Azok az emberek, akik valamilyen nehézségen mentek keresztül az életben, megtört a szívük valahol az utazás során, az útjuk során, olyan háttérből jönnek, ami nehéz, lehet, hogy elváltak a szüleid, lehet, hogy anyagi nehézségekben voltatok, lehet, hogy nem tudom, bántalmaztak, vagy bármilyen nehézségen is mentél keresztül, vagy valahol megtört a szíved. Hiszem, hogy mindkettőnek, az áldottaknak és a megtört szívűeknek is van helye és szerepe és célja a gyülekezetben. Erről szeretnék egy kicsit beszélni. Az áldottak célja az, hogy áldás legyenek a megtört szívűek számára. Isten azért hívott el engem és a hozzám hasonló embereket, és tudom, van itt egy csomó ilyen ember, ne szégyenkezzetek, van egy csomó ilyen ember ebbe a gyülekezetbe, akik nagyon jó háttérből jöttetek. Mindenetek megvan, egy jó családi háttér, egy jó egzisztencia, nagyon sok pozitív dolog. Az a mi elhívásunk, hogy mi áldás legyünk. a megtört szívek számára is. Nem csak nekik, de mindenki számára, de különösképpen számukra. A kihívás számunkra az az, hogy együtt érezzünk. Mert mivel nem mentünk keresztül bizonyos nehézségeken az életben, ezért nekünk sokkal nehezebb együtt érezni. De amikor átérzed, hogy mi megy valaki keresztül, jobban tudsz neki segíteni. A Zsidók 4:15-ben arról beszél a Biblia, hogy Isten, illetve Jézus egy olyan főpap, aki együtt érez velünk. Átérzi, hogy mi megyünk keresztül. Zsidók 4:15. Mert olyan főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sosem vétkezett. Azt írja a Biblia itt, hogy Jézus olyan volt, aki együtt érzett az emberekkel, és ma is együtt érez. Számunkra, áldottak számára ez a kihívás. És még egy dolog, hogy ne saját magunkért éljünk csak. Nagyon könnyű a sok jó áldásban bővelkedni, és csak gyűjteni, hogy építsük a saját életünket, a saját karrierünket, a saját céljainkat, álmainkat, és elfelejtkezünk a megtört szívűekről. Elfelejtkezünk arról, hogy ezt továbbadjuk. Számunkra ez a kihívás. Oké? Okay? Ott vannak a megtört szívek. Istennek van célja azokkal az emberekkel, akik nehézségeken mentek keresztül, és úgy vannak itt a gyülekezetben. A szenvedésük miatt jobban tudnak szolgálni mások felé, akik hasonló dolgokon mennek keresztül, vagy mentek keresztül. Például ilyen Joyce Meyer, akit bántalmaztak az életében, és hány millió embernek tud segíteni. Ugyanígy vannak a gyülekezetben ilyen emberek is. Például Nikki. Ugye neki te is egy ilyen nehéz háttérből jössz, vagy a Geo. Vannak emberek, akiknek sokkal nehezebb, mint egy csomó a legtöbbünknek. Szóval Isten titeket is fog használni, és tud használni. És a szenvedéseitek, amiken keresztül mentetek, ez ne bátortalanítson el, mert Isten ezt használni akarja, és használni fogja, és ennek megvan a célja. Mivel, hogy ti keresztül mentetek ezen, tudjátok, és jobban átérzitek, és tudtok jobban segíteni. Tudjátok, hogyan győztetek ezek a dolgok felett, ezért tudtok jobban segíteni másoknak is. Úgyhogy a megtört szívűeknek ez a célja Istennek a gyülekezetében. A kihívás számukra az, hogy legyőzzék ezt az áldozatmentalitást, ami általában a nehéz sorsú emberek életében van, hogy ne érezzék, hogy ők az egyedüliek ebben a dologban, hogy ők küzdenek egyedül, hogy ne várják. Szóval, hogy le kell, hogy győzzék ezt a mentalitást, ezt a, fel kell, hogy kerekedjenek ezeken a nehézségeken, a problémákon, és nem függni másoktól, hanem felállni és egyedül, felállni és kiállni magukért. Szóval nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy mindenkinek megvan a célja, megvan mindenkinek a szerepe, ugyanakkor mindenkinek a kihívás az életében. A kísértések, amiket le kell győznünk. De ez azért van, mert Isten akar minket használni egymás felé. És valamilyen szinten mindenki áldott, és valamilyen szinten mindenki megtört szívű. Bennem is vannak olyan dolgok, amik például megtörtek az életemben. És fontos, hogy megtanuljam azt, hogy ez ennek is van egy célja, és Isten fogja ezt használni. Szóval nem lehet egyértelműen csak így kategorizálni az embereket. Mit jelent törődni valakivel? Szeretnék erről beszélni. Mit jelent a törődés? A törődés azt jelenti, hogy érezni a ragaszkodást. Éreztetni valakivel a ragaszkodást. Egy nyugtalanság van benned, hogy érdekel az az illető. Egy aggodalom. Egy jófajta aggodalom. Hogy valakinek az érdekét figyelembe veszed. Ragaszkodsz valaki felé, és fontos valaki számodra. gondoskodni előrelátással valakinek az egészségéről, előrehaladásáról, védelméről. Ezt jelenti a törődés. Az Efézus 5:1-2 lesz az alapigénk. Efézus 5:1-2. Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt kövessétek. És ez itt a lényeg a második versben. Éljetek az isteni szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett bennünket. Feláldozta értünk önmagát, mint oltára helyezett véres áldozatot, és jó illatú füstölgő áldozatot, amelyet Isten szívesen fogad. Oké, mi az, ami összeköt bennünket? A törődés. Hogy törődünk egymással. Ez a legfontosabb, hogy törődünk egymással. Hogy én törődök. Oké? Szeretnék ma 3 pontról beszélni, hogy mit jelent a törődés, még jobban lebontva. Oké? 3 dolog. Az első, a törődés azt jelenti, hogy szeretetben élünk. A törődésnek az alapja a szeretet. Hogy szeretjük egymást. Azt írja a Biblia, ugye az Efézus 5:2-ben, amit az előbb felolvastunk, hogy éljetek az isteni szeretetben. A szeretet nem más, mint törődés. Amikor őszintén szeretsz valakit, törődsz vele. Már alapból ez egy törődés, hogy szereted azt az embert. A szeretet mit jelent? Van egy ilyen megfogalmazás, amit olvastam. Spontán jogokat figyelmen kívül hagyó megnyilvánulás. Ezt jelenti a szeretet. Spontán, még egyszer mondom, jogokat figyelmen kívül hagyó megnyilvánulás. Akinek van jegyzett füzete, vegy elő. Nincs mindenkint a kivetítőn. De nagyon fontos dolgokról fogunk most beszélni. Szóval a szeretet az egy spontán dolog. Erről az első dologról akarok beszélni, hogy spontán. Mit jelent, hogy spontán? A spontán az pontosan az ilyen, hogy mondjam, ilyen formai dolgok ellentétje. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy szeretet az ilyen formai dolog, hogy egyfajta módon kell mindenkit szeretni. Ugyanolyan módon. Ezt a házasságban tanultam meg a leginkább, akkor elkezdtem szeretni a Zsanit, és, vagy hát ugye hát összeházasodtunk, és mondta, hogy én nem érzem, hogy te szeretsz. Ezt mondta nekem. És mondom, de hát nem látod, hogy ezt teszem, érted, meg azt teszem, érted. És meg kellett tanulnom azt, hogy a szeretetnek is vannak különböző nyelvei. Attól még, hogy én valahogyan kifejezem a szeretetemet valaki felé, az nem azt jelenti, hogy ő is érzi, hogy szeretve van. Tehát a szeretet az nem egyfajta mód, hogy mindenkit ugyanúgy szeretünk, hogy mindenkivel ugyanúgy foglalkozunk, hogy mindenkivel ugyanúgy törődünk. Lehet, hogy valakinek arra van szüksége, hogy bátorítsd, oda menj hozzá, és csak bátorítsd. Lehet, hogy valakinek arra van szüksége, hogy egy igét mondjál neki. Vagy, mit tudom én, küldesz neki igét, tudom, hogy szoktatok küldeni igéket egymásnak. Lehet, hogy valakinek az a szeretet, hogy megöleled. Lehet, hogy valakinek az a szeretet, hogy azt neki egy ajándékot. De nem mindenki olyan, hogy akkor érzi magát szeretve, amikor ajándékot kap. Oké? A szeretet az nem egy ilyen sablonos formába öntött dolog. Mindenkinél más. És ezért fontos megértenünk, hogy a törődés is ugyanilyen. A törődés sem lehet mindenkinél ugyanaz. Csak azért, mert mi számunkra a törődés mondjuk az, hogy ajándékot kapunk. Ez nem azt jelenti, hogy mások számára is ugyanezt jelenti a törődés. Nagyon fontos megértenünk, hogy a szeretet az egy spontán dolog, figyelmes. Ne úgy szeress, ahogyan te gondolod, hogy szüksége van a másiknak, úgy szeress, ahogyan neki van szüksége erre a szeretetre és erre a törődésre. Oké? Okay? Ez az egyik. A másik dolog pedig az az, hogy a szeretet, ugye azt írja ez a megfogalmazás, hogy jogokat figyelmen kívül hagyó megnyilvánulás. Jogokat figyelmen kívül hagyó megnyilvánulás. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi az a szint, amit el kell érniük embereknek ahhoz, hogy te szeresd őket. Mi az a szint, amit el kell, hogy érjenek körülötted az emberek, hogy te törődj velük. Mert nagyon sokszor felhúzunk ilyen szinteket. Ha ő ezt megteszi, akkor majd én is fogom őt szeretni. Majd, hogyha ő ezt megteszi, akkor majd jó fej leszek vele. Majd akkor rámosolygok. Ha nem, akkor nem. Ha ő majd ezt megteszi, akkor fogok neki adni. De a szeretet nem ilyen. Azt írja, hogy jogokat figyelmen kívül hagyó megnyilvánulás. És ez azért mondom, mert szerintem nagyon fontos, hogy elsősorban mi itt a gyülekezetben megtanuljuk ezt. Hogy mi hogyan szeressük egymást. Mert azt írja a Biblia, hogy ha először nekünk kell szeretnünk egymást, és utána a világban az embereket. Ha mi nem szeretjük egymást, akkor ránk néz a világ, és akkor azt látja, hogy hú, hát ezek nem is szeretik igazán egymást. Akkor miért kapcsolódjak? Miért kéne nekem az, ami nekik van? Először egymást kell, hogy szeressük, és ez a bizonyság lesz a világ számára, hogy szükségük van Istenre, vagy szükségük legyen Istenre. Ez lesz a legnagyobb bizonyság, ahogyan mi szeretjük egymást. És ezért akarok erről beszélni, ugye elsősorban itt a gyülekezetben. Oké. A második dolog, hogy mit jelent a törődés, az az, hogy érdekel, hogy mi van annak az embernek az életében. Őszintén érdekel, hogy mi van annak az embernek az életében. Nem csak azért megyek oda hozzá, meg nem azért csak beszélgetek valakivel, hogy én elmondjam mondjuk, hogy mi az én problémám az életembe, hogy elmondjam, hogy velem mi van, hanem őszintén érdekel, hogy velem mi van. Őszintén érdekel, hogy ő min megy keresztül, hogy ő milyen nehézségeken megy keresztül. A másik dolog pedig az, hogy érdekel, hogy mi van az életében. Ez nem egy ilyen rendőrös dolog, hogy azért érdekel, hogy mi van az életedben, hogy csekkoljalak, hogy na, jó keresztény vagy, vagy rossz keresztény vagy. Oké? Szóval ez nagyon fontos. Nagyon fontos. A másik dolog, mások érdekét szem előtt tartva. Azért érdekel, mert őszintén érdekel. Ez azért furcsa nekünk, mert egy olyan világban élünk, ahol adok-kapok világ van. Te adsz, akkor én is adok. Én adok, elvárom, hogy te is adj. Tehát ez az adok-kapok világban élünk. És a törődés az nem ilyen. Az nem lehet ilyen, hogy adok-kapok. Hanem őszintén kell, hogy törődjünk egymásra. Nem azért törődünk, hogy utána elvárjuk, hogy ő is törődjön velünk. Oké? Nagyon fontosnak érzem ezt, hogy megértsük, hogy mit jelent ez az őszinte törődés. Miután valaki találkozik veled, mit érez az, hogy feltöltődött, vagy az, hogy kevesebb lett az élete, hogy le van szívva az energiája. Nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy amikor találkozunk emberekkel utána, annak az ember hogyan megy haza. Emlékszem, hogy egy bizonyság, hogy valakivel találkoztam itt a gyülekezetben, aki azt kérte, hogy lelki gondozzam őt, és találkoztunk, és teljesen úgy voltam felkészülve, hogy oké, most ebben a pozícióban én fogok nekiadni, és tényleg ez arról szól, hogy én lelki gondozom őt, és segítek neki az életében. És nem hiszitek el, miután felálltunk a beszélgetésből, azt éreztem, hogy wow, ez az ember nekem adott. Nekem adott többet. Több lettem. Nem elvett tőlem, nem leszívta az energiáimat, hanem kaptam. És nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy mindig találkozunk emberekkel. Folyamatosan, amikor bejössz, akár ide is, csak 2 másodpercet találkozol valakivel, 3 másodperc, vagy lehet, hogy tudod, hogy találkozol egy délutánra, egy estére, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, hogy mennyi időre, de találkozunk egymással. Mit érez az ember a találkozásod után, miután elmentél? Úgy érzi, hogy valamit kapott, fel van töltve, vagy azt érzi, hogy nem kapott semmit, vagy azt érzi, hogy le lett szívva. És ezt nagyon-nagyon fontos megértenünk, hogy mi keresztények nem akarunk ilyenek lenni, hogy elveszünk az emberekből, hanem hogy hozzáadunk. És most nem arról beszélek, hogy ne mondd el a problémádat másoknak, ne mondd el a problémádat, hogy milyen nehézségekkel küzdesz, mert az sem jó, hogy mindenki így, szia, hogy vagy, minden rendben, király, Isten jó, és közben meg teljesen tele vagy problémákkal, meg minden. Szóval mi itt az egyensúly? A legfontosabb az az, hogy ezt is egyensúlyban kell tartani. Mondd el, hogy milyen nehézségeken mész keresztül, de ne csak arról legyen szó abban a beszélgetésben, hogy te milyen nehézségeken mész keresztül, hanem őszintén kezdj el érdeklődni, hogy és veled mi van? Te hogy vagy? A te életedben mi van? Mi mész keresztül? Értitek? Szóval nagyon fontos, hogy ez az egyensúly megmaradjon, és akkor lesz egyensúlyban és egészséges az életünk. Minél többet adsz, annál többet fogsz kapni. Szeretnéd azt, hogy többet foglalkozzanak veled? Foglalkozz te többet, őszintén másokkal. És ez nagyon fontos. Oké. Menjünk tovább. A harmadik dolog. A harmadik pont, hogy mit jelent a törődés számomra, amit így leírtam, az az, hogy gondoskodni előrelátással valakinek az egészségéről, előrehaladásáról, védelméről. Gondoskodni valakiről. A törődés az gyakorlatilag azt jelenti, hogy hozzájárulsz a világhoz, amiben élsz. Törődni valakivel azt jelenti, hogy hozzájárulsz ehhez az emberhez. Tehát a törődés ezt igényli, hogy hozzájárulj, hogy valamit adj. Tudjátok, honnan van a legtöbb öngyűlölet, öngyilkosság, magány, bizonytalanság, féltékenység, önértékelési bizonytalanságok, önértékelési zavar, honnan jön? Ezek a dolgok mind a jelentőség teljesség hiányából jön. Amikor nem érzi magát valaki jelentőségteljesnek, az életét, amit csinál, nagyon sok ember küzd ezzel a dologgal, a jelentőségteljesség hiányával. De amikor elkezdesz törődni valakivel, akkor azt fogod észrevenni, hogy hirtelen az életed célt nyer, célt találsz az életedben, lesz egy értelme az életednek, jelentőségteljes lesz az életed. A jelentőségteljesség egyedül onnan jön, amit Isten tesz egy önzetlen életben. Nagyon sok infót mondok ma, de próbáljatok megkövetni. Önzetlen életben. Hadd magyarázzam el ezt, hogy mit jelent. Ez nem arról szól, hogy mi az én pozícióm, és hogy én mit tettem annak az embernek az életében. Nem arról szól, hogy én hogyan törődtem, hogy én hogyan segítettem, hogy én milyen áldás voltam, hanem hogy Isten mit tud tenni egy önzetlen életen keresztül. Egy önzetlen életen keresztül. Nagyon sok ilyen karitatív szervezet bírom, amikor így segítenek, és kirakják a logójukat, hogy mi voltunk, mi csináltuk, ez az, királyok vagyunk. Jó, lehet, hogy marketing miatt kell ezt nekik csinálniuk, meg különben nem támogatná őket senki, de mi keresztények nem lehetünk ilyenek. Csináltál valami jót, ne posztolt el a Facebookodat, hogy milyen szuper, fantasztikus keresztény voltál. Oké? Okay? Mert ez nem arról szól, hogy mi mit teszünk másokkal, és mi mit teszünk, és mi hogyan segítünk valakinek, hanem hogy Isten hogyan tud működni és munkálkodni egy önzetlen életen keresztül. Az önzetlenség. Csinálj valami olyat, áldj meg valakit úgy, hogy ne lássa senki. Hogy ne tudjon róla senki. Áldj meg valakit úgy, hogy ne tudja, hogy te voltál. Ez a kihívásom. Üzenj neki valami olyat, hogy ne tudja, hogy kitől jött ez az üzenet. Küldj neki egy ajándékot úgy, hogy ne tudja, hogy honnan volt ez az ajándék. Adj neki egy áldást úgy, hogy ne tudja senki, hogy mit teszel. Azt írja a Biblia, hogy ne tudja senki, hogy mit teszel, és hogy mi... ez nem arról szól, hogy mi mit csinálunk, oké? Okay? Hanem, hogy Isten mit tesz. És erről szól az igazi törődés, az őszinte törődés. Erről szól a gyülekezetben is a törődés. Nem arról szól, hogy ki mit csinál, hanem hogy Isten mit tesz. És higgyétek el, az egyetlen egy dolog, ami jelentőségteljességet fog tudni hozni az életedbe, az önzetlen törődés. Ez az egyetlen. Ez az, ami igazán jelentőségteljessé tudja tenni az életünket. És szeretnék bátorítani azokat, akik lehet, hogy egy kicsit belefáradtak már az adásba. Belefáradtak abba, hogy mindig csak ők adnak, mindig csak ők, és úgy érzik, hogy sok, és lehet, hogy tényleg adtál egy csomót, de nem viszonozták ezeket a dolgokat, és kiégtél, bezártad a szívedet, ezért úgy döntöttél, hogy nem adsz többet. Ez egy csapda. A keserűség az egy csapda. És bátorítalak arra, hogy kezdj el megint adni, mert Isten ezt vissza fogja adni. A Biblia azt mondja, hogy az adásban kapunk is. Amikor adunk, akkor kapunk. És a Galata 6.9 bátorításképpen ezeknek az embereknek, Galata 6.9 azt mondja, hogy ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk. Sose fáradj bele a jó dolgok cselekvésébe. Sose fáradj bele abba, hogy adsz. Sose fáradj bele abba, hogy mosolyogsz valakire. Sose fáradj bele abba, hogy önzetlen vagy. Hogy valamit felajánlasz, hogy törődsz másokkal. Mert azt mondja a Biblia, hogy kitartóan végezzünk a munkánkat, egy nap meg fogjuk látni, és le fogjuk aratni. Szeretnék még egy igét felolvasni, és ez az záróigém, a Máté 18.12. Ez az elveszett jónak a példája. Máté 18.12. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, és az egyik elkóborol, vajon nem hagyja el ott a legelőn a 99-et, hogy megkeresse azt az egyet? Ezt az igét szerintem sokan ismeritek. Ez az ige, ez nem a pásztoroknak szól, csak, hogy mi a felelősség egy pásztornak, és hogyan kell viselkedni egy pásztornak, hanem ez mindenkinek szól. Az egész mindannyiunknak. Ez az ige mit mond? Arról azt mondja, hogy Isten törődik azzal az eggyel. Törődik azzal az egy emberrel, azzal az egy személlyel. Lehet, hogy az az egy itt van ebben a gyülekezetben. Lehet, hogy kint valahol a nagyvilágban, de törődik azzal az eggyel. És Isten nem egy tömeget lát, hanem az egyet látja. Amikor jövő két hét múlva a KT-n ott leszünk, és lehet, hogy sok vendég lesz, Isten ott azt az egy embert látni fogja. És foglalkozik azzal az eggyel, és utána megy az egynek. Egy után megy. És ez teszi a gyülekezetet is sikeressé. És hiszem, hogy mindenki képes erre, hogy mi is foglalkozunk azzal az eggyel. És utána megyünk, és törődünk azzal az eggyel. Hányan szeretnétek, hogy valaki törődjön veletek? A kérdésem az, hogy te kivel törődsz. Oké? És ezzel a kérdéssel fogom most zárni. Szeretném, hogyha a dicsőítő csapat ide jönne előre, és most imádkozni fogunk. És imádkozzunk most együtt. Köszönjük, Jézus, azt, hogy te foglalkozol velünk, és törődsz velünk, és köszönjük neked azt, hogy minden szükségünkben van töltve. Uram, szeretnénk megtanulni, és imádkozok, Uram, azért, hogy mutasd meg, hogy hogyan foglalkozunk egymással, hogy hogyan törődjünk egymással. Tudom, Uram, azt, hogy mindannyiunkban van valami, amit tudunk egymásnak adni, és szeretni egymást. Istenem, imádkozok azért, hogy tölts föl bennünket, és tölts fel, Uram, minket a te szereteteddel ismét, a te kegyelmeddel. Uram, imádkozok azért, hogy Szent Szellem, munkálkodj most a szívünkben, és mutasd meg, hogy hogyan törődjünk, és hogy hogyan adjunk, és hogyan tudunk áldás lenni mások számára. Nem szeretnénk megtanulni a karácsonyi időszak alatt ezt, és csak adj nekünk bölcsességet, ahogyan ezt tesszük. Uram, imádkozok minden egyes emberért ebben a gyülekezetben. Uram, tudom, hogy minden egyes embernek vannak problémái és nehézségeit. És mindannyian így jöttünk be, hogy vannak problémánk és súlyaink, amiket hordozunk. Uram, most szeretnénk nem csak ezekre fókuszálni, hanem levenni a fókuszt és áthelyezni másokra, hogy mások mind mennek keresztül. Uram, adj nekünk egy együttérzést. Adj nekünk figyelmességet egymás felé, szeretetet, törődést, Uram. Adj bölcsességet, hogy hogyan szeressük és hogyan törődjünk egymással. Hogy ne, Uram, csak egy sablon szerűen csináljuk a dolgokat, hanem tényleg rá tudjunk fókuszálni arra az egyre. Uram, imádkozok azért, hogy növeld ezt a gyülekezetet, tedd egy ilyen törődő helyé, Uram, ahol egymással foglalkozunk, egymással törődünk, és Uram, köszönöm neked, Uram, azt, hogy fantasztikus jövőt és célt helyeztél elénk, és köszönjük neked azt, azokat a csodálatos dolgokat, amiket munkálkodsz közöttünk és az életünkben. Szeretnénk áldás lenni egymás számára elsősorban, és másodszorban pedig a világ számára, akik körülöttünk élnek. Uram, hogy amikor ránk néz ez a világ, lássa ezt a kölcsönös szeretetet, kölcsönös törődést, kölcsönös együttérzést, és segítségnyújtást. Köszönjük neked, Jézus. Nagyon szeretünk téged. Te voltál az, aki először megmutattad számunkra, hogy hogyan kell ezt tenni. Uram, bocsáss meg, hogy önzőek voltunk olyan sokszor, és csak magunkkal foglalkoztunk, és a saját dolgainkra fókuszáltunk rá. Tisztíts meg minket ettől, minden önzőségtől, és szeretnénk megtapasztalni, Uram, az áldását, az adásnak az áldását. Uram, szeretünk téged nagyon. Uram, munkálkodj a szívünkben. Jézus nevében. Amen.